Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután 5 óra 11 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és egyben nagy tisztelettel üdvözlöm műsorunk mai vendégét, Tamás Sándort, Kovászna megye tanácsának elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen az érdeklődést és a lehetőséget. Köszöntöm nem csak a szerkesztő urat, hanem Székelyföld hangja rádió hallgatóit egyaránt.
Lassan néhány nap múlva 60 éves Székelyföld hangját. Tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy a mai beszélgetést ketté osszuk. Ugye már az első részben...
Ez egyébként egy derék férfi kor. Korábban 40-50 évvel azt mondták, hogy időskor, de ma már ugye elszólódott a szemlélet is, úgyhogy Isten értesse a derék férfi kort megért rádiót.
Köszönjük szépen, és hát a tisztelt hallgatókat se hagyja el a jó Isten, és bízzunk a szebb jövőben. Tehát, mint mondtam, osszuk ketté a mai beszélgetést, mert van itt néhány érdekes dolog a megye dolgairól, költségvetéséről, a május folyamán lezajló nagyon fontos eseményről ejtsünk szót, és a második részben azért világítsunk rá a politikai háttérre is, mert hogy önnek nemzetközi hírnevelet idézőjelbe téve. És erről is szót ejtsünk. Nem szeretnék most belebonyolódni a részletekbe, majd annak idején, amikor odaérünk, akkor meglepetés lesz, azt hiszem, a tisztelt hallgatóknak is, ha bár meg vagyok győződve róla, hogy sokan már tudnak róla, hogy milyen nyilatkozat váltásba került egy bizonyos magyarországi politikai temerülése.
Csak nem hitták meg az illető tömörülés elnökét is a műsorban.
Jaj, kérem szépen. Akkor a megtiszteltetés nem érheti a 60 éves Marosvásárhelyi Rádiót, hogy az illető elnök úr ide látogasson ezt. Azt hiszem, hogy ön is tudja, hogy nem szívesen jön azért Erdélyben, csak a nyilait küldi. Telefonszámaink, amelyre önök kérdéseket és hozzászólásokat juttathatnak el, azok a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS üzenőfalunk száma 0740 274 165-ös, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Kezdjük talán a pénzzel, mert hogy ez a legfontosabb egy megye életében, hogy a terveket meg lehessen valósítani. Holnap lesz két hete, hogy a Kovászna megyei önkormányzat elfogadta az idei költségvetést, amely mintegy 260 millió lejre rúg. Ez 25 millióval több, mint a tavalyi költségvetési alap, pénzalap. Mire elég, mire jó, mert hogy a tisztelt kollégája Grüman Róbert alelnök úr azt mondta ezzel kapcsolatosan, hogy egyik szemem sír, a másik meg nevet. Fejlesztésre, infrastruktúrális beruházások területén nagyon jó kilátások vannak, az önkormányzat működésére vonatkozóan viszont már nem ilyen jó helyzet.
Láttuk, tudjuk azt, hogy a kormány tavalyi év végi fejetlen intézkedései miatt, amikor átalakították a pénzügyi elképzeléseket és kialakították a költségvetést, akkor az derült ki, hogy az önkormányzatoktól elvettek, vagy kevesebb pénzt szántak különböző fejezetekre, mint ahogy arra szükség lenne. Nem mint ahogy korábban, mint ahogy szükség lenne, és ennek következtében helyi és megyei önkormányzatok zöme itt ebben az országban, szűkre szabott költségvetéssel tud rendelkezni. Kovászna megye esetében 14 millió lejt vettek el, és gyakorlatilag egy 25 millió lejes hiányt eredményezett a kormányzat előre meg nem gondolt rossz döntései. Nyilván ez a 25 millió lej a működési részből hiányzik, hiszen a költségvetésnek két nagy része van, a működési rész és a fejlesztési rész. Kettő között nincsen átjárás, és a működési részhez tartozik nyilván nem csak a szakaparátus fenntartása, hanem a hozzánk tartozó 13 intézmény működése is. Ezek közül nyilván a legfontosabb a szociális igazgatóság, gyerekvédelmi igazgatóság. Tehát ilyen szempontból rendkívül nehéz helyzetbe hozott a kormány. mondom, nem csak a megyei önkormányzatot, hanem a települési helyi önkormányzatokat is. Nyugodtan elmondhatom, hogy az elmúlt 25 év tapasztalatából azt tudjuk leszűrni, hogy ilyen nehéz helyzetben, ami a működést illeti, nem voltunk. Ez azt is jelenti, hogy egyelőre a fizetés az 9 hónapra van biztosítva, mondom, a szakaparátusnak, illetve a hozzánk tartozó intézmények munkatársainak, többek között az egyik legnagyobb intézményünk a gyerekvédelmi rendszer számáról több mint 500 alkalmazott van szerte a megyében. A másik része a fejlesztési rész, ott, mert annak köszönhetően, hogy az elmúlt években jól gazdálkodtunk és jól terveztünk, a fejlesztési rész az infrastruktúrális fejlesztésre adott, és nyugodtan mondhatom, hogy ilyen szempontból 2018 a közberuházások éve lesz háromszéken, hiszen sok beruházást indítottunk el, amelyek az idei évben vagy egy része befejeződik, másik részét pedig az idei évben fogjuk elindítani. Tehát azokban a kérdésekben, amelyeket ránk bízott a törvény, ezek közül hármat emelnék ki, a legfontosabb három, az út, híd, kórház mellett a szociális kérdések megoldása, és a harmadik pedig a megyei közszolgáltatások elvégzése, például a megyei szintű hulladékgazdálkodás kiteljesítése. Ezek közül, ha úgy tetszik, a helyzet fele más, mert ott, ahol megyei szintű közszolgáltatások megszervezése van, például a megyei hulladékgazdálkodási rendszer, az jól működik. Ott, ahol működés van, a szociális háló újraszövése, megerősítése, ott gondok vannak sajnos a kormány intézkedései miatt, és a harmadik igazán mondom fontos kérdés, út, híd, kórház építése, karbantartása, megyei utak tekintetében, megyei utak, hidak, megyek közvagyonának a tekintetében, ott viszont jól állunk.
Igen, hát akkor vegyük a jól állásnak a részleteit, mert hogy folytatódnak az infrastrukturális beruházások itt az útépítések elsősorban, és ha jól értettem a közleményből, akkor különös jelentőséget kap Erdővidék. Megadják azt az első lépést, impulzust útjavítások tekintetében, hogy a következő 2-3 évben Erdővidék is felzárkozzék a neves, fejlettebb háromszéki területekhez, és hát e tekintetben kezdik az útjavításokkal.
Terveink azok 2020-ig, első lépésben 2020-ig szólnak, hiszen a Pocsa József megye fejlesztési tervet 2020-ig készítettük el, és attól függetlenül, hogy minden évben éves szintű költségvetésekkel rendelkezünk, ettől függetlenül a terveink azok éveken át ívelnek. Erdővidéken 40-50 éve nem volt akkora méretű összehangolt fejlesztés, mint ami körvonalazódik, és amelynek konkrétan alá is írtunk néhány finanszírozási szerződését. Ezek nem csak tervek, nem csak álmok, hanem elindultunk a gyakorlati megvalósítás útján. Egészen pontosan arról van szó, hogy minden lehetőségünket az Európai Uniótól pályázható, megyei utak korszerűsítésére fordítható pénzügyi lehetőségünket Erdővidékre koncentráltuk. Ez közel 50 km megyei úthálózat teljes körű felújítását jelenti két fontos pályázat esetében. Az egyik pályázat, amelyet megnyertünk és aláírtuk már a finanszírozási szerződést, az Málnásfürdő, Mikóújfalu, Nagybacon, Bibarcfalva, Barót, Ágostonfalvi hídig tart, és Ágostonfalvi hídnál, az már Brassó megyéhez tartozik, folytatódik a Brassó megyei pályázattal, Ágostonfalva, Ürmös, Apáca és Szászmagyaros irányába kimegy ez az út egészen az egyes országútig. A másik pályázatunk, amely szintén Erdővidéken nyertünk meg, és hamarosan aláírjuk a támogatási, finanszírozási szerződést, az pedig jobbra tér Baróton, tehát Barót, Olasztelek, Vargyas és Hargita megye határa. Ott Hargita megye veszi át, hiszen Hargita megyével is van Brassó megyéhez hasonlóan egy megegyezésünk, tehát Hargita megye veszi át, és kikanyarodik szintén Párfalvánál Brassó megye irányába, és kimegy az egyes országútra. Tehát itt a lényeg a következő, olyan elképzeléssel indultunk ezelőtt 2-3 évvel, ami több megyés elképzelés. Együttműködésre hangolódtunk rá, mert látjuk azt, hogy a regionális együttműködések hozzák az elkövetkező időszakban a sikert. Egy olyan regionális együttműködés, amelyek egyik része Brassó megyével köttünk egyességet, és a másik részében pedig Hargita megyében. És mind a kettőt, gyakorlatilag mind a három megyét sikerre vittük közösen a központi fejlesztési régióban. Ilyen szempontból egyedi ez a megoldás, hogy három szomszédos, egymással is szomszédos, mert hiszen mind a három megye egymással is szomszédos, megyében olyan partnerséget sikerült kialakítani, először szóba, aztán utána papíron, utána tervben, és íme eljutunk odáig, hogy mind a három megye finanszírozási szerződést tud kötni, amely az egész régiót, gyakorlatilag erdővidék, és az erdővidéket szorosan szerves egységet képező Brassó megyei rész és Hargita megyei részt fejlesztését tudjuk elindítani. Ezért mondtam, hogy abban a térségben 40-50 éve nem volt ilyen mértékű összehangolt fejlesztés. És itt nem álltunk meg, hiszen az országos programokban is pályáztunk, erdővidék tekintetében itt a Nagyajtán lévő több mint 100 éves vashidat fogjuk újraépíteni, ennek is aláírtuk a finanszírozási szerződését, tehát gyakorlatilag 2020-ig erdővidék teljes megyei útját jelentő úthálózatot, beleértve hidakat, átereszeket, sáncokat, a településeken lévő több kilométer járdát teljes mértékben újra fogjuk építeni. Még egyszer mondom, ez három évről szól. Tehát nem az idei évben, még ne várja senki azt, hogy ott kész lesz. Viszont az idei évben elkezdjük a kivitelezés tervet, elkezdjük kiválasztani a kivitelező céget, hiszen ez is egy nagyon hosszas procedúra a közbeszerzések, és 2020-2021-re ezt, amit mondtam, valósággá válik. Még egy gondolatot szeretnék hozzatenni, elnézést kérek, azt, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a térséget kinyissuk. Mindent, ami a megyei önkormányzattól függ. Viszont jó idejében kértem a helyi önkormányzatokat, a vállalkozókat, gazdákat, turizmusban, kultúrában érdekelt civil szervezeteket egy olyan összefogásra, amely erdővidék fejlesztési stratégiáját tudja megvalósítani. Mi hozzatesszük az infrastruktúrális beruházást. Kinyitjuk a lehetőséget Barótnak, erdővidéknek, egyrészt Brassó irányába, másrészt Kolozsvár irányába, Erdély, központi Erdély irányába. Viszont a tartalommal való feltöltése kérem a helyieket, hogy találják ki, mert ez a kinyitás nem csak azt jelenti, hogy ki lehet menni, hanem azt jelenti, hogy be is lehet jönni. Tehát tessék olyan elképzeléseket megfogalmazni, olyan fogadó oldalt létrehozni, ahol lehetőség lesz a vállalkozások és a turizmusban érdekeltek turisták fogadására.
Rossz tapasztalataik voltak közbeszerzési területen egy korábbi beruházással, útjavítással. De már most mennyire igyekeznek kivédeni ezen idei tervek kapcsán ezt a rossz emléket?
Tehát nekünk, nem csak nekünk, hanem a fél országnak rossz tapasztalatai vannak ebben, hiszen olyan törvényeket fogadtak el a kormányzat és olyan mutatókat, amelyek értelmében nem tudunk változtatni rajta. Nekünk ötleteink vannak, hogy hogyan kellene ezt csinálni, viszont volt olyan közbeszerzés nálunk, szerintem országos unikum, ahol 700 napot tartott, tehát gyakorlatilag 2 évet tartott egy közbeszerzés. Most képzelj el, hogy hogyan lehet nem csak építeni, hanem tervezni, hogy lehet egy olyan országban, ahol 700 napot tart egy közbeszerzés, és gyakorlatilag minden elcsúszott, amit köréje építettünk. Ezért is mondtam, az újságírók azonnal megkérdezték, hogy jó, és akkor mikor fogjuk befejezni? Hát mondom, azt sem tudjuk, mikor fogjuk elkezdeni. Tehát sajnos ne vegyék nagy képűségnek, de nem tudom azt mondani, hogy mikor fejezzük be, azt, hogy mikor kezdjük el, mert olyanok a romániai törvények, hogy amióta meghalt a torjai jósnő, azután nem merek jósatokba bocsájtkozni.
Nagyon dicséretre méltó az a jó kapcsolat, amely a környező megyékkel fennáll. Tehát azt tudjuk, hogy Hargita megyével korábban is nagyon jó viszonyban voltak. Most nagy nyitást tapasztalható Brassó irányába, és konkrét lobby tevékenységet is folytatnak, illetve ha jól értettem, akkor valamilyen mértékben készek akár anyagilag is beszállni a Brassó-Vidombáki nemzetközi repülőtér kapcsán történő építkezési munkálatokba. Ezt tudom, hogy nagyon fontos lenne a három székiek számára, de milyen konkrétummal tud szolgálni, tisztelt elnök úr, ebben a tekintetben?
Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Tehát ez igaz Hargita megye irányába is, igaz Maros megye irányába is, hiszen partner megyék vagyunk, annak ellenére, hogy nem vagyunk szomszédosak, értelemszerűen a székelyföldi megyékkel, de ez igaz az adjon Isten, fogadj Isten Brassó megyében is. Brassó megye tanácsával, illetve Brassó város polgármesterével és városával évek óta nagyon jó partneri viszonyban vagyunk. Több olyan kisebb, nagyobb projektünk, programunk van, amelynek eredménye van. Politikailag is jó viszonyban vagyunk, és gyakorlati megvalósításokban is. Mint ahogy említettem, meggyőződésem, hogy a regionális együttműködés a fejlesztési lehetőségek jövője. Tehát akkor tudunk háromszéken is fejlődni, akkor jó nekünk háromszéken is, hogyha a környezetünk is fejlődik. Ugyanez igaz más megyékre is. Most itt Brassó megyével három fontos projektünk van az elkövetkező időszakra. Az egyik az imént említett erdővidéki úthálózat és annak a Brassó megyei folytatása. Arról nem is beszélve, hogy az Olton levégig a hídjaink is közösek. Tehát Brassó megyével úgy vannak elosztva, ugye az Olt sok esetben az Olt a megye határ, az Olt közepe, de az egyik híd a Brassói, aki a másik híd a miénk. Tehát mindenkinek érdeke, hogy a másiké is jó legyen. Mondjuk a délvidékiektől, vagy a bukarestiektől eltérően mi nem azt lesjük, hogy dögöljön meg a szomszéd kecskéje is, hanem azt látjuk, hogyha a szomszéd tehene jól hízott és jól tejelő tehén, akkor a miénk is részesedik ebből. Tehát ilyen szempontból az egyik nagy projekt Brassó megyében, mint ahogy említettem, a regionális úthálózatok kérdése, és a másik, ez nem is vitás, a másik pedig a Brassó-Vidombáki repülőtér felépítése. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a központi fejlesztési régióban, amelynek tanácsa elnöki tisztségét betöltöm, elfogadtunk egy olyan határozatot, hogy a létező két repülőtér, úgy mint a szebeni és a marosvásárhelyi felújítását szorgalmazzuk, és a kormányt felkérjük arra, hogy találjon költségvetési finanszírozást, mint ahogy ez meg is történt például a marosvásárhelyi repülőtér ügyében, és a harmadik potenciális kiépítendő repülőtér esetében a Brassó-Vidombákiban pedig találjanak módot arra, hogy a kormány is hozzájáruljon. Sajnos a kormányzat nem akarja ezt a kérdést. Ezt látjuk, 10 éve húzódik. Éppen 10 éve, 2008 március elején volt az alapkőletétel, azóta sajnos a kormány húzódozik, sőt, sok esetben azt merem mondani, hogy ellenkezik a brassói repülőtér kiépítésében. Ezzel szemben Brassó megye és Brassó városa felvállalta azt, hogy saját költségvetéséből hitelfelvétel útján repülőteret épít, és ehhez akarunk, és ehhez fogunk hozzájárulni Sepsiszentgyörgy önkormányzata és Kovászna megye tanácsa, mint ahogy ezt említettük, mint ahogy nyilvánosságra hoztuk, 3-3 millió euróval, összesen 6 millió euróval a befejezése. Tehát nem a köztes időszakban, hanem akkor, amikor még csak 6 millió euró szükséges hozzá, akkor a befejezéshez mi is hozzá fogunk járulni. Hiszen rendkívül fontos számunkra, háromszékiek számára egy Brassó-Vidombáki repülőtér kisugárzása. Mert azt is nagyon jól tudjuk a felmérésekből, hogy bármelyik Európában, bármelyik jól működő repülőtér esetében körülbelül 60 kilométeres körzetben az egész körzet fejlődik, egész környék fejlődik. Na már most a Vidombáki repülőtértől számítva 30 kilométerre van Sepsiszentgyörgy, 60 kilométerre van Kézdivásárhely, tehát gyakorlatilag ennek a térségnek a fejlesztését úgy tudjuk elősegíteni, hogy közben nem a mi vállunkat nyomja a repülőtér működtetésének a terhe. Ez a második számú projekt volt, az egyik az úthálózatok, kettő a repülőtér, és igen, harmadik, egy olyan közös infrastruktúrális ügy Brassó megyével, amely gyakorlatilag Brassó, Kézdivásárhely, Bákó autópálya kérdését illeti. Ki szeretném azonnal hangsúlyozni a Marosvásárhelyi Rádióban is, hiszen Péter Ferenc kollégám rosszul értelmezve azt, amit az újságok írtak, mindjárt felkapta a fejét, hogy mi nem támogatjuk a JÁS Marosvásárhelyi autópályát. De igen, még egyszer mondom, hangosan mondom, támogatjuk a JÁS Marosvásárhelyi autópálya építését, tudjuk, hogy az mennyire fontos a moldvaiaknak, marosvásárhelyeknek, erdélyeknek, de ugyanakkor azt azért elvárjuk, hogy mások is lássák, hogy számunkra, háromszékiek számára a Brassó, Kézdivásárhely, Bákó autópálya éppen annyira fontos, mint a Maros megyeieknek a marosvásárhelyi autópálya. Tehát legyen világos, mind a kettő fontos, viszont mi egy kicsit közelebb vagyunk itt Brassó-Bákó közötti autópályához. Hiszen azt is el kell mondani ezzel kapcsolatosan, hogy Erdély és Moldva között a fő ütőér az azért mégiscsak Brassó, Kézdivásárhely, Bákó között zajlik le. Naponta Kézdivásárhelyen keresztül 15 ezer autó megy át. És ennek az autószámnak a 85%-a áthaladó forgalom. Tehát számunkra kereskedelmi szempontból, mert hát amióta itt élünk az elmúlt 1000 évben egyfolytában kereskedtünk itt a Kárpát-kanyarban, mi háromszékiek, hol a bákóiakkal, hol a galaciakkal, hol a vráncsaiakkal, vagy hoztunk, vagy vittük, de a lényeg az, hogy kereskedelmen alapult az elmúlt időszak története, illetve meg akarunk szabadulni attól a tranzit forgalomtól, ami a településeinken, városainkon, falvainkon megy keresztül, tehát az legyen világos, hogy nincsenek, nem árulunk zsákba macskát. Igen, meg akarunk szabadulni attól a forgalomtól, és időnként attól a szemét áradattól is, ami az autók ablakain kijön.
Hát mindenképpen ez elkerülhetetlen, ha már ekkora számú autó megy át, mint említette, Kézdivásárhelyen naponta, és valószínűleg, hogy a nyári időszakban a turisztikai idény csúcspontján ez még nagyobb szám, és ezért is tettek, ezúttal már a nézetetéseket félretéve, ismét közösen szerepelt az elmúlt hétvégén Bukarestben a Romexpon Hargita Kovászna és Maros megye turisztikai ajánlatokkal. Ugyebár tavaly a turizmus éve volt Háromszéken, idén a fejlesztések éve lesz, de gondolom, hogy a tapasztalatokat tovább fejlesztik, és ennek is van hozadéka, lehet, hogy valamelyest a megye költségvetésnek is jót tett, hogy egyre nagyobb számú déli megyébeli turista fordul meg, és keresi a háromszéki turisztikai látványosságokat.
Ami a turizmust illeti, tehát mi 9 évvel ezelőtt voltunk a három megye együtt a Romexpon, akkor úgy volt, hogy Zsudecu Kovászna, Zsudecu Hargita, Zsudecu Mures külön-külön, és akkor egy látványos akcióval felmásztunk a létráról, leszettük a megyéket, jelzőtáblát, és felírtuk azt, hogy Sinutus Equies. Tehát óriási botrány lett belőle. Tehát 2009-ben volt. Tehát éppen, hogy a Romexpo teteje le nem szakadt. Akkor a botrány csapatok nem tudja elképzelni. És tudja, ki állt ki mellettünk? Elena Udre, a turisztikai miniszter. Akkor ő turisztikai miniszter volt. Kiállt mellettünk, nyilvánosan kiállt a román médiával szembe is kiállt mellettünk, köszönet érte most is, bár azt hiszem olyan messze van, hogy nem igen hallja most, amit mondok, köszönet érte, mert kiállt értünk, és úgy csináltak ezek a bukaresti médiások cirkuszt, képzelje el, hogy a mellettünk lévő standon azt írta, hogy Bukovina. Nem azt írta, hogy Zsudecu Szucsáva, hanem azt írta, hogy Bukovina. Oda mentem, és kérdeztem is ott az ottani pultnál lévő turizmus promováló csinos román hölgyet, hogy mondom, ne haragudjon nekem, elég gyengék a földrajzi ismereteim itt Romániába. Nem ismerem azt a megyét, hogy Bukovina az. Melyik megye? Hol van? Hát azt mondja, ez nem is megye, tehát hogy meggyőzött, mert próbált meggyőzni. Hát azt mondja, ez nem megye, azt mondja, ez egy térség, ez a mi térségünk, büszkék vagyunk rá. Na mondom, rendben van, akkor helyben vagyunk, értjük egymást, szóval nincsen probléma. Tehát azt akartam csak elmesélni, elmondani, hogy 9 évvel ezelőtt éppen le nem szakadt a Romexpo teteje, de már akkor másoknak ugye lehetett, szabadott. Amit mindig mondunk, hogy kettős mérce van ebben az országban. Turizmus promoválása tekintetében is, politikai kérdések tekintetében is, identitásunk, szimbólumaink, zászlóink tekintetében is, igenis, még a mai napig is jócskán kettős mérce van ebben az országban. Viszont visszatérve a turizmus kérdésére, az utóbbi években három megye együtt menetelt, akkor, amikor Maros megyében nem volt éppen tanácselnökünk tisztségbe, akkor Péter Ferenc szovátai polgármesterként dicséretére váljék, mindig mellettünk volt, kistérségként, közbirtokosságként, vagy szovátapolgármestereként, önkormányzatoként, most egy kicsit erőteljesebb ez az együtt gondolkodás és az együtt cselekvés, és nem csak a Romexpon, hanem Budapesten is, Brüsszelben is, és máshol is próbáljuk egységes egészként ezt a térséget promoválni. Tetszik vagy nem tetszik a bukaresti média egy részének, viszont turisztikai szempontból látjuk azt, hogy csak így van sikere, és mint ahogy mondtam, ha nem Háromszékre jönnek, hanem Csíkba, akkor ott is jó helyt van a turista, mert előbb-utóbb aztán a mások hozzánk is eljutnak.
De most már senkit nem zavar az, hogy Cimutuszékujjelszk székely.
Minket biztos nem.
De hát Bukarestben sem el van fogadva, most már nem foglalkoznak azért ezzel.
Az embereket nem zavarja. Az emberek, a turisták, a potenciális turisták egy dolgot szeretnének, érezzék jól magukat, és ne ugyanazt az ételt egyék, mint a Prahova völgyén, hanem helyspecifikus ízeket kóstoljanak meg. Az emberek ezt szeretnék.
Na már most azt említette, hogy ugye már a kezdetek kezdetén mekkora felháborodást okozott a Székelyföld felirat. Hát valószínűleg, hogy nem fognak tapsikálni a bukaresti hatóságok annak a kezdeményezésnek sem, amely ez megtiszteltetésként tekinthető, és amelyre május végén kerül sor Bálványos Fürdőn, amikor is az Európa Tanács önkormányzati kongresszusa bizottsági ülést tart Bálványos Fürdőn, és az Európa Tanács 47 államából érkeznek önkormányzati képviselők Bálványosra. Hát azt tudván, hogy mi volt a külügyminisztérium reakciója az Európa Tanács kisebbségügyi jelentésével kapcsolatosan a múlt héten, valószínűleg, hogy megint megdorgálásra, vagy hát ez enyhe szó számíthatnak ennek kapcsán, önök viszont kiállnak emellett.
Hát nézem, mi nem azért megyünk a céljaink irányába, hogy elismerést kapjunk, tehát ez meg is lepne, hogyha elismerést kapnánk egyes bukaresti köröktől. Viszont teljesen világos, igen, az a célunk, hogy Székelyföldön a magyar is legyen hivatalos nyelv a román mellett. Tehát ez egy, hogy mondjam, vállalt, középtávú cél. Ennek érdekében pedig megragadunk minden olyan lehetőséget, helyi, országos és európai szinten, ma már újabban washingtoni szinten is, annak érdekében, hogy elmondjuk, hogy Romániában, annak ellenére, hogy a bukaresti hatóságok jó része próbálja fényezni azt, ami nem fénylik, annak ellenére nekünk ez a vállalt célunk, és megragadunk minden lehetőséget, hogy tájékoztassuk a nemzetközi közvélemény figyelmét, hogy Románia nem teljesíti még a vállalt kötelezettségeinek jó részét sem. És itt többek között például kisebbségi és regionális nyelvek európai kartájára gondolok, vagy az önkormányzatok európai kartájára gondolok, ahol különböző dolgokat vállalt. Például azt, hogy anyanyelv használat tekintetében nem korlátozza, hanem támogatja a helyi és regionális önkormányzatokban lévő anyanyelv használatot. Azt is vállalta, hogy elismeri és támogatja a kisebbségek identitását, regionális identitását és szimbólum használatát. Például a helyi, regionális és székely zászló kérdését. És azt is vállalta, hogy igenis, ott, ahol jelentős közösség ér egy adott kisebbségnek, ott bevezetik a regionális hivatalos nyelvet, nyilván az állam hivatalos nyelve mellett. Ezek olyan kérdések, amelyek le vannak írva, amelyeket Románia az Európai Uniós és az Euróatlanti intézményekbe való felvétel előtt vállalt, és amelyeket utána rendre évente hamis jelentésekkel próbál eltorzítani. Na most ezen hamis jelentések mellé Romániai Magyar Demokrata Szövetség és más civil szervezetek is készítettek egy párhuzamos jelentést, és a párhuzamos jelentések sokaságából meg az derül ki, hogy Románia nem tartja be, illetve hamisan próbál jó fénybe feltűnni az unió előtt. Az amerikai országjelentések év már néhány éve illetve hát most ez az imént említett, ön által is említett jelentés pedig pontosan leírja, hogy Románia megpróbálja félrevezetni az uniós intézményeket. Na hát, ilyen szempontból mi tettünk egy felajánlást az Európa Tanács önkormányzati kongresszusa irányába, mármint mi Kovászna megye tanács, amelynek mi is tagjai vagyunk ennek az intézménynek, és a megyei tanács pedig meghívta ezt a bizottságot, hogy tartsa itt a nyelvhasználat a helyi és regionális önkormányzatokban témában egy konferenciát, és a bizottság éppen soron következő ülését. Erre fog sor kerülni. Rettenetes sokat tudnék mesélni arról, hogy Grümmer Robert kollégám, aki helyettem tagja ennek a testületnek, mennyit dolgozott, mennyit szőtte, és milyen román ellenállás ütközött, hogy ez a konferencia ide jöjjön. Mert egyáltalán nem akarták. Tehát nem akarták, mert ugye van egy román delegáció, és annak hát mondhatom azt, hogy mindenki más, mint mi, illetve annak vezetője megpróbált elteríteni, hogy ennek semmi értelme, Románia példásan megoldotta a kisebbség helyzetét. Amikor végre a bizottság eldöntötte, hogy eljön Romániába, akkor megpróbálták elvinni Aradra, hogy messze van itt nálunk, nincs repülőtér, apropó repülőtér, hogy hideg van, hogy most bizonytalan, hogy jobb, ha Aradra mennek, az közelebb van, stb. Tehát rengeteg háttér probléma volt, addig, amíg mi elértük azt, hogy igen, itt bálványos fürdőn fogjuk megszervezni. Tetszik!
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Szóval tetszik vagy nem tetszik, bálványos fürdő lesz az Európa Tanács kihelyezett önkormányzati ülésének, bizottságának ülés helyszíne május 28 és 30-a között, ha jól értettem. Most tisztelt Tamás Sándor, akkor térjünk rá amúgy a politikusi és hát a éppen zajló ügyészségi ügyeire is, mert van egy jó és egy, hát nem is tudom, hogy az is jó hír, azt majd kiderítjük. Az első jó hír az, hogy az ügyészség megszüntette a vádemelést a Micsadiákon panasza kapcsán felmerült vádakkal kapcsolatosan, amelyek eléggé kemények voltak, és ha jól emlékszem, valamikor január elején, amikor utoljára beszéltünk, akkor éppen, hogy visszatért Brassóból az ügyészségről.
Tényleg így van. Akkor volt ez a rádiós beszélgetés önnel, akkor nap volt az ügyészségi meghallgatás, igen.
De most már nincs vádemelés.
Nincsen vádemelés, az ügyészség a meghallgatás után hivatalosan közölte, hogy ők ezt az ügyet megpróbálják lezárni. Nyilván Mircea Diákonnak és nekem is még 20 nap fellebbezési lehetőségünk van. Én nem értem a fellebbezés lehetőségével, azt nem tudom viszont, hogy a fő magyar fogyasztóvédő az élte, mert ugye erről még nem kaptam értesítést, akár ahogy ismerem, akár még ez is elképzelhető lenne.
Lejárt a 20 nap, mert hogy 7-e, igen, február 7-e volt.
Csak még nem értesítettek, úgyhogy nem tudom, hogy mi történhetett.
És ezt annak kapcsán vetettem fel, hogy hát kettős mérce, mert ugyebár ön a magyarság és a magyar termékeknek az elbírálásával kapcsolatosan vetette fel ezt a kettős mércét, és jellemezte azt, hogy a fogyasztóvédelemnek a feje az úgy jár el, mint annak idején Amerikában a Ku Klux Klan, és ebből lett aztán nagy balhé. Az ügyészségi vádemelés nem történt meg. Ők tudomásom szerint, sajtóhírek szerint lezárták az ügyet, viszont civil per mindenképpen lehet a továbbiakban. Készen áll erre az újabb folyamatra, tisztelt elnök úr?
Én továbbra is, én az ügyészségen is megerősítettem azt, amit mondtam, és én továbbra is vállalom, hogy a fő fogyasztóvédő kettős mércét alkalmaz itt nálunk. És azért mondtam, hogy hasonlóképpen kettő állami segédlettel, hiszen ő egy nagyon fontos tisztséget tölt be, állami tisztséget tölt be, tehát ez egy állami segédlette, kettős mércét alkalmaz. Miközben ugye, tehát ő azt mondja, hogy itt nincsenek széke ízek, csak sós, keserű, édes íz van, olyan székei nincsen, ugye aztán közben egy székembernek betörte az órát egy kocsmai verekedés során, aztán kérdeztem, hogy akkor most vajon milyen íze volt ennek a székeinek, tehát sós volt-e, vagy keserű, na tehát ugye itt folyik egy ilyen polemizálás is, én továbbra is fenntartom, én állok elébe, hát lássuk, hogy lesz ebből bírósági eljárás, tehát én nem nem olyan fából faragtak.
Hát ne legyen.
Ne legyen, mert az a helyzet...
Na most én utalt egy olyan dologra, amelyet egy korábbi prefektus is megerősített. Ugye Muntianu prefektusról van szó, aki kijelentette, és erre bazírozott ön is alapozott, hogy van egy olyan háttérerő, vagy hatalom, amely kimondottan olyan személyeket nevez ki kulcspozícióba, akiknek az a fő feladatuk, hogy a fejlődés irányába tevékenykedő önkormányzatokat fékezzék.
Igen, nézze, meggyőződésem, mert ezeket nehéz bizonyítani, ezeket a megérzéseket, de úgy, hogy Kelemen Hunor fogalmazott, van egy mély állam, és én szerintem van egy láthatatlan dolog is ebben, mert hogy véletlenek azért nincsenek mégsem, de mindig rendre előkerül, ugye, akár a főfogyasztóvédőről beszélünk, akár pedig azokról a prefektusokról, akik be is vallották, hogy őnek a legfontosabb feladatuk, hogy egyfajta kézifék legyenek az önkormányzatokkal szemben itt Székelyföldön, akár Dánta Nászerról beszélünk, az ismert magyar gyűlölő Dánta Nászerről, és akkor lehetne itt azt hosszan sorolni a neveket is, akiknek a fő feladatuk az, hogy adjanak munkát nekünk, hogy az idegeinket lerágják a húst a csontról, hogy addig piszkáljanak, amíg az ember beleún, hogy gyakorlatilag az alkotó energiát azt visszafogják, hogy nehogy véletlenül a térség fejlesztésével tudjunk több időt eltölteni. Mert számukra az a fontos, hogy ezt a térséget visszahúzzák politikai ügyekben, visszahúzzák fejlesztési ügyekben, hogy itt az itt élőknek ne legyen az életük a megérdemelt szinten. Igen, meggyőződésem, hogy van egy ilyen. Még egyszer mondom, mielőtt beperelnek mások, azért még egyszer mondom, hogy ezt a kijelentést nehéz bizonyítani, de azért van annyi tapasztalatom az életben, a közéletben, és hát mindazoknak van annyi tapasztalatunk, akik itt élünk az elmúlt 100 évben, szülőföldünk az elmúlt 100 évét látva, hogy érezzük, hogy van egy ilyen hátsó szándék.
Hátsó szándék sajnos Magyarország irányából is van.
Na.
Hát nem. A szavazati jognak a megszüntetése.
Igen.
És hát ön nyilatkozat háborúba, lehet, hogy túlzás az a kifejezés, de nyilatkozat váltásba került a Demokratikus Koalíció jeles alelnökével, aki egyben európai parlamenti képviselő is, Niedermüller Péterről van szó, aki egy Kossuth rádióbeli nyilatkozatára alapozva azt próbálta bebizonyítani, hogy ugyebár a hatalmon levő Fidesz-KDNP koalíció szavazatgépként használja a határon túli magyarokat, és hát önt hozták szóba, hogy ezt nyilatkozta a Kossuth rádióban. Amúgy volt egy pengeváltás a Gyurcsány Ferenc pártelnökkel is a Facebookon közzétett, fizetett hirdetése miatt. Volt ennek utóhatása, tisztelt elnök úr, vagy lecsendesedtek a dolgok, és hát
Rengeteg kérdést tetszett feltenni. Először is én nem háborúzok, ők háborúznak velem. Tehát ez egy lényeges kérdés, vagy velünk, mert nem Tamás Sándorról szól ez a dolog, hanem a határon túli magyarokról szól, csak hát nyilván, hogy velem akasztottak tengelyt. Ugyanis azt történt...
Emberükre találtak.
Hát velem aztán egyszer biztos, tehát még nincs vége a történetnek. Ugyanis az történt, hogy én teljes nyíltsággal azt mondtam, és ezt fenn is tartom, hogy számunkra, erdélyi magyarok számára fontos, létfontosságú, hogy a soron következő, április 8-án következő magyarországi parlamenti választásnál Orbán Viktor és az általa vezetett kormány nyugodtan folytathassa a munkáját, hiszen, és ezt aláhúzom, hiszen olyan programokat indított el, amelyek a határon túli magyarok számára, beleértve minket, erdélyi magyarokat is, számunkra létkérdése. Tehát lehet az, hogy Magyarországon politikai kérdések sokasága van napirenden, de számunkra létkérdés az, hogy Orbán Viktor és kormánya például Erdélyben a bölcsődétől, óvodán, iskolán át tartó, egyetemig tartó magyar oktatási hálózatot hozott létre és finanszíroz. Számunkra létkérdés, hogy gazdaságélénkítő programokat indítottak el. Ugye, lásd például Maros megyé mezőségi részén volt már az első, több mint 500 gazdának sikeres pályázata, és ez a program fog menni tovább Erdély többi részén is, ez egy létkérdés. Számunkra létkérdés az, hogy például egyházaink ingatlanjai felújításához pénzt ad. Én mondtam három példát. Ez lehet, hogy Budapesten politikai kérdés, de számunkra létkérdés. Tehát teljesen világos, hogy mi azt szeretnénk, hogy a létünkben, az elkövetkező 1000 évben is azokat támogassuk, akik minket támogatnak. Na most ettől szívta fel a vizet Gyurcsány Ferenc és pártja, én lettem a pártjuknak a negatív kampány arca, velem példáloztak, és próbálták elverni a port rajtam keresztül a határon túli magyarokon. Hát aztán visszaszóltam én is, persze, ez így van, és nem vették jó néven. Hát legyen mindenki számára világos, hogyha létezik nemzetközi spekuláns, akkor létezik nemzeti spekuláns is. És ez Gyurcsány Ferenc. Azért, mert ő az egyetlen, aki nemzeti ügyekkel spekulál. Tehát nem lehet a magyar nemzet egyik részét a magyar nemzet másik részével szembeállítani. Senkinek se lehet. Az lehet Gyurcsány Ferenc, vagy lehet akárki. És akármekkora embernek képzeli magát, akármilyen miniszterelnök volt, legyen világos, hogy innen Kézdivásárhelyről, és azért mondtam ezt a város, mert ez az egykori Magyarország legkeletibb városa, innen Kézdivásárhelyről is mindig lesz válasz. A válasz pedig nem más, mint az, hogy április 8-án ott leszünk mi is a választáson. Az legyen világos, és aztán 9-én reggel megnézzük, hogy ki mennyire jutott.
Azt mondta az előbb, ha jól értettem, hogy nincs vége ennek a dolognak. Volt folytatása
is? Hát nincs vége, mert látom, hogy úgy aztán az alelnök úr is nekem akaszkodott, nekünk akaszkodott, aztán ilyen nagyon ocsmány kampányba kezdtek, amikor itt egy székelyföldi, becsületesen dolgozó, vállalkozó családok az arcát próbálták bemocskolni. Mondjam tovább, hát ezek ismert dolgok, és nincs vége, hát látja, hogy folyamatosan ezzel kampányol. Úgy egyébként, tisztelt szerkesztő úr, hogy Magyarországon minden párt, a Jobbiktól, a Momentumig, a Fideszen keresztül, az MSZP-n keresztül minden párt egyetértett abban, hogy a határon túli magyaroknak magyar állampolgárságot és szavazati jogot kell adni. Most is tessék megnézni, egyetlen az a demokratikus koalíció, amelyik ezt meg szeretné vonni. Azért, mert belpolitikai spekulánsok. Igen, nemzeti ügyekkel spekulálnak.
Hát igen, és ez azért, én értem, hogy választási kampány van, de azért a DK külügyi szóvívő kabinetvezetőjének a nyilatkozata az amúgy még sértőbb volt, mert egyenesen politikai prostituáltaknak nevezte a kulhoni magyarokat, arra Kovács Attiláról van szó. Hát ez azért mégiscsak túlzás.
Az erdélyi származású arra Kovács Attiláról.
Igen, nézze.
Tehát itt nincs, amit kenni fenni a dolgot. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy Gyurcsány Ferenc tönkretette Magyarországot, és lezüllesztette annak idején a magyar nemzet eszmét 2005-ben. Vállalom a szavaim súlyát. Az is igaz, hogy ő megtett mindent, amit tudott. Ennyire volt képes. És az is biztos, hogy folytatná, hogyha lehetőséget kapna rá. Viszont azt hiszem, hogy az emberek fognak véleményt mondani róla, és pártjáról április 8-án. Ott leszünk mi is.
Érkezett egy SMS, és van egy korábbi e-mail is, amely a múltkori beszélgetés után érkezett meg a címünkre. Ezt eddig nem volt alkalmam közé tenni, de most elolvasom. Azt írja Csé nevű hallgató, hogy a DK híres szóivője, aki szintén sokat emlegeti a külhoniak le... tudását, hanyagolását, annó az Omega együttessel vendégeskedett Erdélyben, Székelyföldön. Lehet, hogy nem érezte jól magát? Gréci Zsoltról van szó, írja Csé. Választási kampányban. Nos, nincs mit hozzáfűzni.
Nézze, nem lehet választási kampányra fogni. Tehát én azt tudom, hogy választásban, háborúban egy kicsit mások a szabályok, mint egyébként békeidőben. De vannak olyan dolgok, például a nemzeti ügyek, például a saját személyiségi kérdések, családi ügyek, amiket nem lehet arra fogni, hogy választási kampányban. Én több mint 20 éve politizálok, az utóbbi időben egy kicsit talán nagyobb reflektorfényben, mint korábban. És az a, ennyi idő alatt az a tapasztalatom, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket nem szabad átlépni. Nem lehet a Rubikont csak azért, mert választási kampány van, csak azért, mert szavazatokra spekulálunk átlépni. Nem lehet.
Tisztelt Tamás Sándor úr, engedjen meg akkor egy e-mail felolvasást is itt a beszélgetés végére. István küldte az e-mailt. Azt írja, hogy tisztelt Tamás Sándor, a magyar közösség, ezen belül a székelység nincs rózsás helyzetben saját szülőföldjén, de ez nem szabad csüggedésre adjon okot, hiszen történelmünk, múltunk és kultúránk van, amire bármi nemű frusztráció nélkül tudunk hivatkozni, csupán tudatában kell lennünk, ismernünk kell, és gerinces, öntudatos képviselőkre van szükségünk, mint amilyen ön is. Reménykedjünk, kerülne ki hasonlóak sorainkból, mert akkor nincs veszve semmi. Írja tisztelettel István. Ezzel.
Köszönöm szépen, jól esnek a szavai, megmondom őszintén. Napi politikai őrlőben, amiben élünk, mindig jó jön egy-egy jó szó. És tudom, rengeteg emberrel találkozom, akikből őszintén jön a támogató, jó indulat és a jó szó. Nem voltunk soha könnyű helyzetben. Tehát mi székelyek nem az elmúlt száz, az elmúlt ezer évben sem voltunk soha könnyű helyzetben. És nyugodtan elmondhatjuk, mi harcoltunk a magyar királyok mellett, magyar királyokkal szembe is, Mihály Viteázó mellett, Mihály Viteázó ellen is. Tehát mindig a saját érdekeinket és a saját autonómiánkat védtük. Nem voltunk soha könnyű helyzetben. Azoknak is mondom, akik siránkoznak a mostani világban. Nem voltunk soha. Hányan és hányszor akarták a vesztünket? Tatárok, törökök, kozákok, szovjetek, osztrákok, az elmúlt száz évről ne is beszéljek. Hányan és hányszor akarták a vesztünket? Hol vannak ma már a mániugárdisták, vagy a többiek? Mind eltűntek a történelem süllyesztőjében. Mi azóta még mindig itt vagyunk.
Ne haragudj, a szavába kell vágnom, mert pillanatokon belül következnek a hírek. Tisztelt Tamás Sándor, Kovászna megyei tanácselnök, köszönöm ennek a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.